Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunk külön kiadásában a Székelyudvarhelyen megszervezett 24. mentésügyi konferencián elhangzottakból szemlézünk. Idén is, akár az elmúlt években a magyarországi és hazai előadók a legújabb eredményekről, technikai újdonságokról számoltak be. A június 1-e és 4-e között zajló konferenciának Madách Imre gondolatát választották. Nem önmagunkért, hanem másokért élni a legszebb hivatás. A Székelyudvarhelyi Ámbák Alapítvány, a Hargita megyei Orvosi Kollégium, a Hargita megyei Asszisztensek rendje, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet szervezésében zajló konferenciának a Művelődési Ház adott otthont. A konferencia védnöke a Magyar Oxiológiai Társaság volt. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Idén 24. alkalommal zajlik Székelyudvarhelyen a mentésügyi konferencia. Mikrofonunk előtt dr. Ambrus József, mentős főorvos, főszervező. Mennyire másabb ez a 24., mint az előzők? Mert volt közben egy pandémia is.
Így van, végül is egy konferencia maradt ki a tavaly előtti. A tavalyit egy később időpontban sikerült megszervezni. Nyilván, hogy mindenki örült annak, hogy lehet jönni az anyaországból, ugye a zöme az előadóknak onnan érkezik, és mindenki örült, hogy meg lehet mozdulni, és nyilván a tudomány átadása is működik. Az idén is, akár csak a tavaly, meg az előző konferenciákon mindig a tudománynak a friss vívmányait dolgozzuk fel, azt halljuk, és ennek a konferenciának végül is a lényege az, hogy a családorvos, a kórház előtti szakaszban, a mentőszolgálat, a sürgősségig mi az, amit alkalmazni tud, illetve kell alkalmazzon a legújabb protokolloknak megfelelően.
Általában pünkös környékén van valami, köze van az ünnephez, vagy miért ilyenkor van?
Ez egy véletlen folytán sikerült így, hogy pünköskor szerveztük anno az egyik konferenciát, és akkor vittem a magyarországi kollégákat a csíksomlyói búcsúra, és együtt biztosítottuk az ellátást a rászorulóknak. Így hagyományá vált az is, hogy együtt a magyarországi országos mentőszolgálat, a máltai szeretett szolgálattal, és nem csak, a kollégáink jönnek és segítenek az ottani ellátásban.
Idén 4 napos ez a rendezvény, június 1-e és 4-e között zajlik. Van ennek gyakorlati része is, és vannak előadások is. Az idén mire fektették főleg a hangsúlyt?
Ez egy multidisziplinális konferencia. Tehát nem egy témát vesézünk ki, hanem minden területet próbálunk érinteni. A gyakorlatnál meg a lényeg a koraszülött, újszülött mentésen van. Azt a Budapesti Péter Cserny Alapítványi Mentőszolgálat munkatársaival közösen tartjuk, illetve a felnőtt és gyerek újraélesztés alapszintű, előrehaladott, légútbiztosítás, idegentest eltávolítás, tehát ezeket a dolgokat próbáljuk a kollégáknak, orvosoknak, asszisztenseknek átadni. El kell mondjam, hogy rendkívül jó sikerült, szép számba voltak mind a két műhely gyakorlaton.
Az elhangzottakat ezt a gyakorlatban fel lehet fedezni? Tehát amiket valaki bemutat, azt átveszik a kollégák?
Nyilván, ezek olyan dolgok, amik gyakorlatiasak és hasznosak. Tehát ez nem olyan, hogy most én jövök, mondok valamit, és az vagy tetszik, vagy nem. Tehát ezek már bejáratott dolgok, mindegy, hogy a szakma melyik területét vesszük.
Mióta Magyarország és Románia is az uniónak a tagja, a protokollok hasonlók, vagy azért országonként változnak bizonyos dolgokban?
Nem, tehát a protokollok azok egységesek. Régebb volt külön az amerikai protokoll, külön az európai, most viszont egységes mindenhol a protokoll. Tehát nem országonként csináljuk úgy, ahogy mi szeretnénk, vagy akarjuk. Egységes protokollok vannak, amit kötelező módon mindenki átvesz és alkalmaz.
Az idén milyen témákat veséznek ki?
Most például egy kerekasztal beszélgetés lesz a sürgősségi ellátásról Magyarországon és Romániába. Onnan is jönnek sürgészek, innen is jönnek sürgészek, családorvosok, mentősök, és akkor összehasonlítjuk a két országnak például a sürgősségi beteg ellátásának a működését. Ezen kívül koraszülött mentés nyilvánvaló, családorvosi tevékenység, a pandémia kapcsán kialakult telemedicina, hogy milyen szerepet játszott most, ezen kívül kábítószereknek a hatása, illetve az ultrahang szerepe például a kábítószer ellátásban, azon kívül traumatológia lesz, szívsebészet, idegsebészet. Örömmel el kell mondjam, hogy hazai előadó is lesz Csíkszeredában Solti doktor. Az ADHD, ami egy új fogalom, ugye, és kevéssé ismert. Innen egy kolléganőnk, Fülöp Mária doktornő fog előadást tartani, illetve Csíki Miklós Budapestről.
Ez az ADHD, ez mit fed?
Hát ez a túlmozgékony gyerekeknek, ugye, akik nem tudnak összpontosítani. Erről lesz szó, hogy miért fontos, mi is az, mert ezt még mi is kevéssé ismerjük, és nem egy elterjedt valami itt Romániában sem, úgyhogy ezért örülök annak, hogy ez is bejött ide a képbe a többi mellé. Ezen kívül lesz történelem is, légimentés történet, múlt, jelen, jövő. Ezt egy budapesti kollega fogja tartani, Katona József főorvos úr, aki amúgy szájsebész, de történész is mondhatom idézőjelben, mert rengeteg ilyen könyve jelent meg, első világháborús fotói vannak, amiből egy pár éve tartottunk is egy kiállítást. Csodálatos képek, ebben ő nagyon beledolgozta magát.
Az egyszerű embernek minden szakterület az olyan csodálatos és olyan megfoghatatlan, de a szakmán belül van rang.
Itt egyedül az újraélesztésnél, vagy egy politraumás, tehát egy többszörös sérült beteg ellátásánál megvan, hogy ki az, aki irányít. Tehát van egy olyan szabály, aki a fejnél van, az irányít. Ha nem a professzor úr van a fejnél, az se baj, hogyha a kapus van, de tudja, hogy mit kell csináljon, ő irányítja a csapatot. Tehát vannak erre protokollok.
Akkor ez is olyan, mint a cselkészet, hogy nem számít, hogy fiatalabb a parancsnok, ha aznap ő az őrsvezető, akkor ő adja a parancsot.
Ez így van.
Nehéz volt beszervezni a kollégákat, ráértek, hogy eljöjjenek, előadást tartsanak, és itt részt vegyenek ezen a konferencián?
Az, hogy Mártai főorvos úr mondta, aki az idén sajnos nem tud jönni, azt mondta, hogy ez a konferencia, ez egy olyan konferencia, amit nem kell beírni a naptárba. Ezt tudjuk, hogy van, és ide jövünk szívesen.
Turi Peregrin vagyok, 83 éves, tehát egy idő óta állítólag nyugdíjban, úgyhogy most már csak három állásom van, ahol dolgozom. Egyetemi tanszékvezetőként, kórházigazgatóként mentem nyugdíjba.
Hogy lehet még ilyen lendülettel dolgozni ma is? Ez a majdnem nyugdíjas, hát ez majdnem olyan, mint a főállásba végezni ezeket a megbízatásokat, meg munkákat.
Majdnem ugyanannyi egyébként, mert ebben van sürgősségi osztály, van anesteziológia kórházi osztályon, belgyógyászat, kórházi ügyelet, rendelőintézeti ellátás, tehát ez mind pörök hétről hétre.
Mennyit változott az igazi nyugdíjazása óta és máig az egészségügyben a helyzet Magyarországon?
Hát ezt nehéz fölmérni. 20 évvel ezelőtt még áttekintésem jobban volt. Tény az, hogy lényegesen fejlődött a műszerezettség. A Covid az igénybe vette az embereket, csökkent az embereknek a tolerancia, tehát a tűrőképessége. Ugyanakkor nőtt a terhelése, de nem lényegtelen szempont egyébként. Ezek a meghatározó dolgok, elsősorban az ember. Utána jön az, hogy meglegyen a kornak megfelelő műszerezettség.
Szakember hiánnyal küszködnek a magyarországi kórházak?
Igen, a sürgősségi ellátás meg különösen, de ez nem mostani eredetű. Jó, 2 évtizeddel előbb kezdődött, amikor a jelentős kórház leépítések voltak, és az orvosok munkanélkülévé váltak, de már uniós tagok voltunk, tehát ez azt jelenti, hogy a személyzet jelentős része, főleg akit nem kötött család vagy egyéb az országhoz, elment szerencsét próbálni. És aki meggyökeresedett, már nem is nagyon jön vissza.
Ez a tendencia már a kisebb, vagy nagyjából hasonló? mint annak idején, mikor megnyíltak a határok?
Én azt hiszem, mint hogy ez szokott lenni általában, a kiegyensúlyozódás felé haladunk. Kevesebben mennek ki, akik kimennek, azok inkább tanulni mennek, és látják, hogy ott sincs kolbászból a kerítés. Itthon mégiscsak jobb. Azért ne feledjük, hogy kiegyensúlyozott élete csak annak van, akinek gyökerei is vannak. És a gyökereket elvágni az nagyon nagy trauma.
Bizonyára ők is a nulláról kezdik, ha kimennek, mert nem egyből professzorok lesznek, hiába voltak azok Magyarországon.
Így van. Németországban például osztályvezető csak német lehet, helyettes lehet már magyarul is, tehát tendencia az létezik.
Professzor úr, az utánpótlás az milyen Magyarországon?
Tulajdonképpen létezik utánpótlás, felkészültség az úgy tűnik, hogy majdnem megfelelő. Ez nagyon sok tényezős dolog, én ebben nem szeretnék belemenni. Meglehetősen sok fiatallal találkozom, sürgősségi osztályra jönnek gyakorlatra, és úgy tűnik, hogyha még megkapják a szakorvos képzésnél a megfelelő anyagot, akkor a saját szakmájukban elérik azt a szintet, ami szükséges a korszerű betegellátáshoz.
A sürgősségi osztályt az kötelezően kell válassza egy újonc, vagy nem?
Ez 2000 óta van így, amikor az akkori egészségügyi miniszter előtérbe helyezte a sürgősségi ellátást. A magyar államhatárokon belül évente 6 millió ember veszi igénybe egyébként a sürgősségi ellátást, tehát ez jelentős népesség arányt jelent adott esetben. Ilyen szempontból fontos, hogy meglegyen a megfelelő képzettség és a megfelelő attitűd.
A végzősöknek is van egy olyan tervük, hogy egyszer külföld, aztán Magyarország? Vagy most már változott a szemlélet?
Vannak ilyen elképzelések, sőt olyan is van, hogy már külföldön van a kapcsolata, és akkor legalábbis vegyes lesz a lét, és a jövő határozza majd meg, hogy hogyan tovább.
Székelyudvarhelyen egy mentésügyi konferencián beszélgetünk. Milyennek tartja ezt a rendezvényt? Mert én kívülállóként úgy látom, hogy a szakma krémje az mind itt van évente.
Ez a 24., úgyhogy jövőre negyedszázados évfordulót ügyelünk, és hál' a jó Istennek, hogy megint együtt tudhatunk személyesen lenni, és főképpen hála Ambrus József főorvosnak, aki teljes odaadással, most már úgy kell mondjam, hogy megszokott odaadással, hozzáértéssel és alapossággal szervezi a konferenciát, ahol még a gyakorlott emberek is kapnak új ismereteket elég gyakran. Láttam a programban, hogy például Szabolcs professzor a szívátültetés mai helyzetéről beszél, amik Magyarországon sem mindenhol hangoznak el.
Szabó János vagyok, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének oktatóházi orvosa.
A mentésügyi konferenciára milyen újdonságokkal érkezett?
Az idei évben egy picit a telemedicináról szeretnék beszélni. Ugye a pandémia, a járvány jelentős mértékben változtatta az ellátást. Én házi orvosként az első vonalban dolgozom, tehát nekünk feladatunk és küldetésünk az, hogy minden hozzánk fordulót ellássunk. A járvány viszont ugye nagy mértékben veszélyeztette az ellátókat is, így egy olyan ellátási módszert kellett kitalálni, kidolgozni, ami biztosítja azt, hogy elérhetőek legyünk, viszont a személyes találkozást azt nem teszi szükségessé. A telemedicina az ebben segít, és a járvány alatt ugye a személyes vizitek helyett nagyon gyakran ezeket a telefonkonzultációs, videokonzultációs lehetőségeket használtuk, amelyek a gyerekbetegségeket leszámítva nagyon jó beépíthetők az ellátásba. Most majd azt kell meghatároznunk, hogy ezeknek az ellátási technikáknak hol van valóban a helye az egészségügyi ellátás minden szintjén, minden területén.
Hol nem lehet alkalmazni?
Ugye vannak korlátok, ott nem lehet alkalmazni, ahol azonnali beavatkozásra is szükség van, hiszen bár, ugye meg kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan nagyon kevés helyen használt, de már létező technikák, ahol ugye távolról lehet műtéteket csinálni, de például a sürgősségi ellátásban korlátozott a használhatósága. Az egyik fele, amikor felmérem a beteg állapotát, az ugye telemedicinálisan zajlik, mert egy telefoninterjú keresztül történik, tehát hogy részben mindenhol használható, de hol ki kell egészíteni azonnali beavatkozással, ott mindig mindenkor szükséges lesz a személyes vizsgálat. Ahol meg kell tapintanom a szerveket ahhoz, hogy el tudjam dönteni, hogy milyen a baj, ott ezekkel a telemedicinális technikákkal csak rész vagy diagnózist tudunk nyújtani, és teljes vizsgálatot nem tudunk végezni, ahol azonnal szükség van arra, hogy terápia is történjen, tehát valamilyen gyógykezelést kapjon, és nem tud elmenni a patikába kiváltani a gyógyszereket, ott is ugye ez a technika korlátozottan használható.
Mennyire volt nehéz dolguk, mert a pandémia ideje alatt nagyon sokan lettek állóorvosok, hogy olvastak az internetről mindenfélét össze, és akkor azt gondolták, hogy ők értenek hozzá, sőt, még az orvosnak is ők mondták meg, hogy mit kéne mondjon. Ezt önök tapasztalták el, hogy okosabb volt a páciens, vagy a legalábbis azt hitte, hogy jobban érte a betegséghez, mint a családorvos?
Mi szakmán belül azt szoktuk mondani, hogy mindannyiunk főnöke az dr. Google, aki mindent tud, amivel nincs is baj. Csak ugye az interneten olvasható információknak a súlyzása nagyon gyakran nem megfelelő. Tehát nem valós információt olvas, hanem fals és fél információkat. Ott van valahol alul mélyen az is, ami tényleg szakmai szinten is megállja a helyét, de nem ezt dobja föl elsőnek az internet sajnos. Ezért aztán nagyon gyakran sokkal nehezebb dolgunk van a gyógyításban, mert igen, mindenki ezekkel az adatokkal jön, és azt szeretné elérni. Tehát nagyon gyakran van az, hogy van egy új, még sehol nem használt kísérleti stádiumban levő gyógyszer vagy technika, és ha én beteg lennék, ha én abba a betegségbe szenvednék, teljesen jogos, hogy a legmodernebbet akarnám a leggyorsabban, és ugye elolvassa a beteg vagy a állampolgár, és jön, hogy akkor most ő azt azonnal. És ezt nehéz gyakran a beteggel, az emberekkel megértetni, hogy ez még nagyon távol van, amikor itt lesz a mi kezünkben is ez a technika, és tudjuk alkalmazni, jó lenne, hiszen azért jöttünk erre a pályára, hogy a lehető legtöbb embernek tudjunk segíteni. Tehát nem egyszerű az internettel, de ezt is meg kell tanulnunk, sok haszna is van. Ezt is el kell mondani.
A pandémia mennyire változtatta meg az egész orvostudományt jó irányba, vagy inkább mentünk holtvágány fele is egy időben?
Én azt gondolom, hogy a pandémia a szörnyűségével ráébresztett egyrészt az embereket, így minket is, hogy minden tudás ellenére korlátozottak a lehetőségeink. Másik oldalon viszont fantasztikus együttműködéseket hozott létre. A védőoltásoknak egy olyan új generációja született meg, amivel nem csak ezekben a súlyos vírusos fertőző betegségekben, hanem egyéb betegségekben, akár majd még daganatos betegségben is hatékonyan tudunk segíteni az embereken, és ezek a kutatások, ezek felgyorsultak, az alkalmazások, ugye egy picit a pandémia talán csökkentett azon a nagyon szigorú óvatosságon, ami szükséges, de itt ugye az emberek nagy számban betegedtek, haltak meg, tehát lépni kellett, és azt gondolom, hogy az időben megtett lépés nagyon sok mindenkinek az életét megmentette, aki védőoltással beoltatta magát. Hallom az embereket, azt mondják, hogy de akkor is megbetegedtem. Igen, sokan megbetegedtek, sokan megbetegedtünk, de akik oltva voltunk, azok sokkal enyhébb tünetekkel és élve jutottak túl ezen a betegségen.
Fülöp Mária vagyok, bőrisnemi gyógyász főorvos, a Székelyudvarhelyi Kórházban dolgozom. Olyan témát választottam, ami egy olyan betegségről szól, a hereditár angioneurotikus ödémáról, amely egy sürgősségi állapotot jelent, és gyakorlatilag a sürgősségi osztályra esik be az a beteg, akinek ez a betegsége nem gyógyítható hagyományos allergia elleni gyógyszerekkel, úgyhogy nagyon fontos tudni ennek a klinikumát, ennek a tüneteit, a diagnózisát és a kezelését, mert speciális kezelést igényelnek ezek a betegek, és azt kell tudni, tudni ezzel a betegséggel kapcsolatosan, hogy van Romániában hereditár angioneurotikus ödéma országos központ, amely Marosvásárhelyen van, és gyakorlatilag, hogyha felmerül egy betegnél ez a diagnózis, akkor feltétlenül fel kell venni velük a kapcsolatot, mert ezek a betegek speciális kezelésben, térítésmentes, a biztosítóház által finanszírozott kezelésben részesülnek, és ez a kezelés nekik életmentő.
Milyen gyakori ez a betegség?
Ez a betegség nagyon ritka, gyakorlatilag 1 a 10 000-hez, 1 az 50 000-hez az előfordulása, és Romániában létezik ugye a központon belül egy angioneurotikus regiszter. Ebben a regiszterben jelen pillanatban 162 beteg van regisztrálva.
Ha a korosztályt nézzük, akkor általában kiket érint?
Vegyes, bármilyen korosztályt érinthet, gyakorlatilag a gyerekkortól egészen a fiatal felnőtt korig az előfordulása leggyakoribb, különösen egy kiugrás a sértülőkorban van.
Ez olyan betegség, ami javítható, elnőhető?
Nem, ez gyakorlatilag egy öröklődő betegség, genetikai háttere van, enzim hiánnyal, illetve egy enzim működés képtelenségével van a baj, és emiatt olyan folyamatok indulnak be, ami ödémát, tehát vizenyőt okoz a betegnek a különböző részein, akkor van a gond, amikor ez a gégére lokalizálódik, és ha nem kezelődik ez a beteg idejébe, akkor megfulladhat. Ez a betegség nem kezelhető, gyakorlatilag tünetmentesíthető specifikus gyógyszerrel, ami most már Romániában, hál' Istennek, 2018 óta rendelkezésünkre áll. 2005-től gyakorlatilag klinikai vizsgálatokban már romániai betegek is részt vettek. Magyarországon a Soté 3-as belgyógyászati klinikával közösen kollaborálva sikerült a betegeknek a diagnózisát felállítani, illetve felépíteni a romániai rendszert is. Ugye szokott lenni évente ilyen HANO konferencia, és minden országban egy központ van, ami összefogja ezeknek a betegek gyakorlatilag a képviseletét, a betegeknek itt történik az éves kötelező kontrollja, itt történik a diagnózis, itt történik a betegeknek az edukációja. A gyógyszert és a monitorizálást az gyakorlatilag a családorvos vagy a területi bőrgyógyász allergológus végzi, tehát ő követi a beteget.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Adányi László vagyok, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat program vezetője. Én most a Máltai Mentőszolgálat képviseletében vagyok itt ezen a konferencián. Ennek a mentőszolgálatnak több mint 30 éve önkéntese vagyok. Az újdonság az az, hogy az egyik önkéntesünk egy olyan 3D nyomtatót fog bemutatni, amellyel protéziseket lehet igen gyorsan gyártani. Ez egy nagyon kutatási fázisban lévő program, de a számítástechnika egyre több segítséget nyújt az orvostudományban. A mentőszolgálatnál is, de az egészségügy egyéb területein is.
Ez mennyire old meg bizonyos problémákat?
Itt egyelőre még csak ott tartanak ezek a kutatások, hogy olyan személyre szabott gyógyászati segédeszközöket készítenek, amelyek különböző mozgásokat segítenek. Tehát ez inkább a gyógytornászatban jelent egy már kézzelfogható segítséget, és körülbelül egy olyan fél óra alatt elő lehet állítani bizonyos dolgokat, ami például az illető személynek a kezéhez van szabva. A későbbiek során nyilván abban reménykednek, hogy olyan protéziseket is tudnak gyártani, amelyeket utána be lehet ültetni az emberi szervezetbe. Nyilván ez nem csak annak a gépnek a kérdése, amely ezt kinyomtatja, hanem olyan anyagokat kell tudni használni, amelyeket nem lök ki a szervezet, tehát ami orvosilag is használható. Ezeknek a kutatásoknak még az elején tartunk, de azt egyre inkább lehet tapasztalni. Most ugye a Covid-nál is látták, hogy a telemedicína, aminek számítástechnikai alapja van, mennyi segítséget nyújt az egészségügyi dolgozók számára, és a betegeknek is természetesen.
Ez mikor fog elterjedni?
Hát ezek a dolgok lassan terjednek el. Ugye minden bajban van valami jó, tehát a Covid az biztos, hogy egy robbanásszerű segítséget jelentett. Például vannak olyan eszközök mentőautón, amelyek képesek arra, hogy egy szakorvosnak elküldjék az adatokat, aki ezt megnézi, és ennek alapján tanácsa látja a mentőszemélyzetet. Tehát lehet azt is sok esetben, hogyha egy olyan mentőegység ér ki egy helyszínre, amelyben éppen nincsen szakorvos, és találkoznak egy olyan beteggel, ahol szükség van egy konziliumra, akkor ezt egy ilyen telemedicinás módszeren meg lehet lehet tenni, de vannak olyan műszerek, amelyek az adatokat is el tudják küldeni, tehát akár az EKG képet, vagy bármi egyébet. Ugye mi egy önkéntes mentőszervezet vagyunk. Az egyik első önkéntes mentőszervezet, amely Magyarországon a rendszerváltozás után megalakult. És ennek az a lényege, hogy nagyon sok laikus embert tudunk kiképezni, akik olyan ismeretek birtokába jutnak, amelyel tudnak eredményesen életet menteni, akár újraélesztést végezni, és nem félnek, hogyha be kell avatkozni, oda tudnak menni és segíteni tudnak. Mi nagyon nagy örömmel fogadnánk, hogyha ilyen jellegű szervezetek meg tudnának erősödni itt Romániában is, Erdélyben, de az ország más területein is. Mi nem konkurenciái vagyunk az állami mentőknek Magyarországon sem, hiszen itt össze kell fogni, és azt gondolom, hogy ezt itt is meg lehet valósítani. Azért járunk már ide mi majdnem 20 éve, hogy szakmailag a tapasztalatainkat megosszuk és egymástól tanuljunk.
És mi az akadálya, hogy ez nem jön olyan simán létre?
Hát arra én nem tudok választ adni, hogy itt mi az akadálya. Nyilván itt kell ezeket a problémákat megoldani, vagy a lehetőségeket megteremteni. Ugye itt nyilván egy más jogszabályrendszer van, bár ugye az Európai Unión belül mi ugyanazokkal a szabványokkal dolgozunk. Tehát a mentésben azok a szabályok, protokollok, amelyek Magyarországon érvényesek, azok Romániában is érvényesek. A mentőautóink felszerelése egységes, és hogyha a mi mentőautónk oldalát megnézik, azon a 112-es szám szerepel, mint segélyhívószám, és itt Romániában is. Tehát nagyon sok minden egységesedik, és azt nagyon reméljük, hogy a civilek és az állami szervezetek együttműködése itt is szorosabbá válik és megvalósul.
Barabás Zoltán vagyok, a Hargita megyei asszisztensek rendjének elnöke. A mentésügyi konferenciára jellemző, hogy minden évben nagyon színes, nagyon sokrétű, a sürgősségi medicina minden területét felülelő témát hoznak el a magyarországi előadók. Ezt azért hangsúlyozom, a magyarországi előadók, mert nagy része onnan érkezik. Ugyanakkor nem tudom megállni azt, hogy ne hangsúlyozzam ki ezen konferencia fontosságát és szükségszerűségét. Annél az egyszerű okból kifolyólag, hogy nem is olyan rég egy külföldön élő barátom nekem szegezte a kérdést, hogyha ő és a családja Erdélyben nyaral, mennyire érezhető magát biztonságban, Isten őrizze egy baleset esetén. Hála ezeknek a konferenciáknak, hála a külföldi előadók munkájának, hála a külföldi előadók önfeláldozásának és a szakmai szeretetükből fakadó tanítási vágynak, a tudásuk továbbadásának a kényszeréből nagyon sok friss és új információ eljut hozzánk erdélyi, székelyföldi, székelyudvarhelyi asszisztensekhez, orvosokhoz. És mindezeknek óriási hasznát veszik kollégáim, akik úgy a sürgősségi ellátásban, mint a kórházi ellátásban dolgoznak. Megnyugtattam a barátomat, hogy az utóbbi évek változása ezen a téren is jelentős eredményeket hozott maga után. Egyre felszereltebb, modernebb mentőautóink vannak, egyre képzettebb kollégák ülnek be a gépkocsikba, úgyhogy nyugodtan lehet Erdélybe jönni nyaralni, mert a biztonságuk az ilyen szempontból garantált.
Szakemberhiánnyal küszködnek-e? Van-e elég asszisztens?
Sajnos szakember hiánnyal küszködünk, de ugyanakkor megtapasztalható a nagyon közelmúltban egy olyan jelenség is, hogy nagyon sok kollega visszajön külföldről. Eddig, amíg az exódus egyértelműen Romániából kifele volt, most nem akkora számban, de hál' Istennek előfordulnak már olyan esetek is, hogy kollégák visszajönnek, és újra itthon szeretnének elhelyezkedni. A szakember hiányt az főleg a magánszféra érzi, ugyanis az állami szektorban bekövetkezett jelentős fizetés emeléseknek egy nagyon elszívó ereje volt. Ez tény és valóság.
Az, aki visszajön, az miért jön vissza? Mert annak idején bizonyára azért ment el, mert nem volt elég pénz, nem voltak körülmények. Most mivel magyarázza, hogy elege lett a külföldből, vagy távol van a szülőföldtől, vagy miért?
Közvetlen kollégám esetét tudnám példának felhozni. Ő azt mondta, hogy köszönöm szépen, 10 év külföld elég volt. Azért azt ne felejtsük el, hogy amelyik kollega kimegy, az nem a hierarchia csúcsán kezdi a munkát, hanem lentről indul felfele, és kínos, keserves munkával tud összehozni úgymond egy karriert. tud elérni magasabb pozíciókat, magasabb fokozatokat. Nem könnyű a kint élet, sokkal nagyobbak az elvárások. Addig, amíg Romániában most kerülnek bevezetésre különböző procedúrák, az ápolási törzslap, ezek nyugaton megszokott dolgok, amit nap mint nap, órára persze pontosan vezetni kell, élni kell vele, dolgozni kell vele. Nem olyan egyszerű ez a feladat. A kollégám példáját idézve, 10 évet kint dolgozott, de viszont azt mondta, hogy családot, gyereket vállalni itthon szeretne. 10 év munkájából sikerült neki annyi pénzt összeszednie, hogy itthon meg tudta teremteni magának a megélhetését, vette egy lakást, és nemrég megszületett az első gyerekük is. És szerintem ezek a követendő példák.
Pedig azt gondolná az ember, hogy ha végzetként megy ki, akkor tártkarokkal várják, főleg az orvosokat, ápolókat, mert az, hogy valaki kimegy segédmunkásnak talicskát tolni, az valóban még azt is el kell végezze, amit itthon pénzért sem végezne el, azt a munkát, hát akkor nem rózsás az életük az orvosoknak sem, meg az ápolóknak sem külföldön.
Nem rózsás a helyzetük, és ahhoz, hogy bizonyítani tudjanak, nagyon sok vizsgának, próbatételnek vannak kitéve. Nem mindenhol ismerik el automatikusan a Romániában megszerzett képzésüket, diplomájukat, nagyon sok országban különböző kompetenciateszteknek vannak kitéve, amelyeket kénytelenek elvégezni, kénytelenek megcsinálni annak érdekében, hogy haladni, dolgozni tudjanak.
Mindig azt mondjuk, hogy a román egészségügy az milyen alul van, hogy nincsenek feltételek. Miért marad meg ez az előítélet? Miért nem tudjuk felfogni, hogy azért vannak helyek, ahol jól is megy, vagy legalábbis a kondíciók megvannak?
A román egészségügyi ellátás alapjában véve globálisan tekintve óriásit fejlődött. Mint a szakmai szervezet elnöke, nem győzöm hangsúlyozni, hogy sajnos az utóbbi években a képzés minősége romlott. Amíg a kórházakban, mentőállomásokon, nem beszélve a magánszféráról, a legújabb technológia elérhető, gondolok itt a képalkotásra, az intervencionális kardiológiára, tehát medicin bármely ágán legújabb technika elérhető, addig az alapképzésben gondok vannak. Személyes meggyőződésem, hogy már rég át kellett volna térjünk mi is a kizárólag egyetemi szinten történő oktatásra. Ez tudna egy olyan szintet garantálni, amire szüksége van a román egészségügynek.
Ez miért nem történik meg? Nincs rá politikai akarat, vagy mi nincsen?
Nemrég tértem haza egy külföldi tapasztalatcseréről. Abban az országban, ahol részt vettem ezen a tapasztalatcserén, most már jó néhány éve, 7-8 éve csak egyetemi szintű képzés történik asszisztenseknek. Az ottani a házigazdáink, a vendégfogadóink elmondták, hogy először politikai akarat, és másodszor politikai akarat, és csak harmadszor jött a pénz meg a technikai hátterek ennek megvalósítására. Sajnos mi még nem értünk oda, hogy ez a politikai akarat megszülessen, hogy miért lehetne erről órákat beszélgetni, de most nincs itt a helye ennek.
A pandémia ideje alatt elég nagy számú kisegítő személyzetet alkalmaztak. Nehézkes velük dolgozni, vagy az eltelt időszakban azért már annyira megtanulták, hogy mit kell csinálni, hogy most akkor kicsit olajozottabban mennek a dolgok?
Erre a kérdésére én csak az asszisztensekről tudok, vagy megpróbálok véleményt mondani. Azt tapasztaltuk, hogy a pandémia lejártával a meghirdetett vizsgákon azok az asszisztensek, akiket felvettek meghatározott időre a kórházakba, azok a vizsgákon is megállták a helyüket, továbbra is alkalmazásban maradtak, ezáltal bizonyítva azt, hogy nem volt fölösleges, meg nem alaptanulul, főleg nem érdemtelenül kerültek be arra a munkahelyre. Asszisztensek szintjén én nem tapasztaltam jelentősebb problémákat, meg gondokat ilyen téren.
Mi a legnagyobb gondjuk, amin rövid időn belül jó lenne, ha változtatnának az illetékesek?
Én csak az oktatásra tudnék kitérni, tehát úgy látom, hogy az asszisztensi szakma jövőjét illetően az oktatás, amit gyökeresen meg kellene változtatni Romániában. Nincs nekem teljes fokú rálátásom, hogy mi történik most a kórházakban, milyen gondokkal küzdenek a kórházak, mivel én úgymond a civil életben, a privát szférában dolgozom, de én egyértelműen azt látom, hogy a kórházak ellátása az folyamatosan javul, nem küzdenek a kórházak fogyóanyag gyógyszerhiányokkal, hogy lehetnek egy-két helyi kivételek egy rossz menedzsmentnek köszönhetően, ez más kérdés. De alapjában véve ilyen jelentős gondot nem látok. A személyzet problémája is megoldódóban, én csak az oktatásra, képzésre tudnám felhívni ismét a figyelmet, hogy erre lenne szükség, hogy ezt tökéletesíteni, még jobban elmélyíteni.
Oh. konferencián az ADHD-ról is szó esett, mikrofonunk előtt dr. Fülöp Mária, székelyudvarhelyi főorvosasszony. Mit kell tudni erről az ADHD-ról? Mert annyit halljuk, de nem biztos, hogy mindenki érti.
Az ADHD tulajdonképpen egy figyelemhiányos hiperaktivitás zavar. Sajnos az utóbbi időben egyre több gyereket és felnőttet is érint, mert van gyerekkori és van felnőttkori formája is. Az a gond ezekkel a gyerekekkel, ők egy picit másak, mint a többi gyerek. Azt szokták viccesen mondani, olyanok, mintha fordítva volnának bekapcsolva. Ezeknek a gyerekeknek problémás a tanulás, néha viselkedési zavaraik is vannak, nehéz a szocializálódás, a beilleszkedés. Ezek a gyerekek, akik gyakorlatilag nem értik a viccet, akiknek ilyen szelektív érdeklődési körük van, ami őket érdekli, azt nagyon gyorsan, nagyon pontosan megjegyzik, és nagyon jól használják, azonban ami őket nem érdekli, azt nehezebben, tehát a standard, megszokott iskolai teljesítményük sajnos ezeknek a gyerekeknek az átlagnál alacsonyabb, de hogyha megfelelő odafigyelés van, hogyha megfelelő a hozzáállás és a fejlesztő pedagógusoknak a munkája, hogyha valóban megfelelő, akkor tulajdonképpen ezeket a gyerekeket nagyon szépen lehet fejleszteni. Ezeknek a gyerekeknek más kell legyen az oktatási módszer, ezeknek a gyerekeknek a figyelme gyakorlatilag nehezebben tudnak koncentrálni, mert koncentrációs zavaruk is van, ezek a gyerekek mindenre is figyelnek, emiatt nem tudnak egy dologra koncentrálni, kivétel persze mindig az, amikor ha őket valami nagyon érdekli, azt viszont nagyon megfogják. Úgy is hívjuk, hogy speciális nevelési igényű gyerekek. Ezeknek a gyerekeknek általában az idegrendszer érésük lassúbb, mint a többi gyereknek. Tulajdonképpen beérnek ők 18 éves korukra, de addig a fejlődés során lassúbb ez a folyamat, és ezeknek a gyerekeknek fejlesztésre van szükségük, gyógypedagógusra, fejlesztő pedagógusra, és az iskolai tananyagot is egy picit másképp kell nekik összeállítani, azért, hogy ők is ugyanolyan hatékonysággal tudjanak tanulni.
Hogy van az, hogy csak most az utóbbi években, évtizedekben hallunk a hiperaktív gyerekekről? Eddig nem voltak, vagy eddig nem így hívták őket?
Tulajdonképpen eddig is volt, azonban a diagnosztikus kritériumok ugye meg egyáltalán megvan ennek a gyermeknek a neve, ahogy szoktuk mondani. Az utóbbi időben egyre több gyerek van, hát ennek nagyon sok oka van, tulajdonképpen nem is menjünk bele, mert ez túl hosszú lenne. Sok gyerek érintett, és a lényege az, hogy ezek a gyerekek nem buták, ezek a gyerekek nem hisztisek, ezek a gyerekek nem arról van szó, hogy nem tudnak viselkedni, hanem ezek a gyerekek egyszerűen mások. Ugyanolyan értelmesek, ugyanolyan ügyesek, ugyanannyi igényük van a társas kapcsolatokra, csak ők ezeket nehezebben tudják kezelni, nehezebben tudják menedzselni.
A társadalom mennyire fogadta el mára ezeket az egyéneket, ezeket a gyerekeket, mert legtöbbször azzal szoktuk elintézni, a jó hiszt is rosszul van nevelve.
A társadalom változóan fogadja el, ott, ahol a közvetlen környezet érintett, ott szenzibilizálódnak az emberek, mivel hogy egyre több ilyen gyerek van, volt egy nagyon jó a Lilapont Egyesület, ez egy fejlesztő központ, ami nemrég indult Székelyudvarhelyen, és ők szerveztek egy ilyen autizmus, spektrumzavar, ADHD, foglalkozó, illetve az ilyen gyerekeknek a fejlesztésével foglalkozik ez a központ, és ők szerveztek ilyen más hetet tulajdonképpen, és iskolákból osztályokat hívtak meg, és különböző foglalkozásokat, illetve olyan szimulációkat szerveztek, ahol picit be lehetett tekinteni az autista, ADHD és spektrumzavaros gyerekeknek a fejébe, mondjuk úgy. Ott az egyik munkatárs mondta el, hogy a 26 osztályból 24 osztályban volt érintett gyerek ezzel a történettel. Ez egy elég nagy szám, és ez egy elég figyelemre méltó dolog, úgy gondolom, mert hogyha a hozzáállás megfelelő, akkor gyakorlatilag a szülőn is segít, a pedagógusnak a munkája is könnyebb, és a legeslegelső szempont pedig az, hogy ennek a gyereknek az önértékelése, az önbecsülése, a sikerélménye, az gyakorlatilag segíthető ezáltal. Tulajdonképpen ez a legfontosabb, mert a tárgyi tudás az egy dolog, de az, amit a lelki, az érzelmi fejlődése a gyereknek arra örök nyomot hagy, hogyha ez a gyerek nem tud kibontakozni, hogyha ez a gyerek nincsen megfelelően fejlesztve, és ez a gyerek nem kapja meg azt a közeget, ahol jól érzi magát.
Van remény arra, hogy a közeljövőben speciálisan kezeljük ezeket a gyerekeket, speciálisan oktassuk, vagy úgy tekintsünk rájuk, amilyenek ők?
Nincsen speciális iskola, vagy speciális osztály ezeknek a gyerekeknek. Én úgy gondolom, hogy nem is kell. Tehát ők nem speciális, egy külön csoportban fognak élni, mikor felnőnek, hanem ők a társadalomnak ugyanolyan tagjai lesznek, mint a többi, és tulajdonképpen nem kell őket elizolálni, mert valamilyen szinten ők elizolálódnak így is a társaiktól. Őket ugyanúgy be kell a társaságba vonni, meg be kell vonni abba a környezetbe, amiben vannak, hanem ezeknek a gyerekeknek mindenkinek össze van állítva egy dosszárja, és úgy mondjuk, hogy a cseszes dosszárja, tehát ezekkel a gyerekekkel külön és speciálisan kell foglalkozni. Ők is kell tanuljanak, és a környezetük is kell tanulják azt az állapotot, és azt, amit ezek a gyerekek képviselnek, és tulajdonképpen meg tudják találni. Ezek a gyerekek nagyon barátságosak, nagyon szociábilisak általában, és ugyanúgy éhezik a szeretetet, mint a többiek.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Istenre lehet hivatkozni, de Jézus nevének kiejtését nem szereti a modern tudomány. Dr. Csokai András idegsebész főorvos, a Budapesti Honvéd Kórház osztályvezetője büszkén vallja, hogy az ő sikere abban rejlik, hogy a kritikus helyzetekben Jézus imában kapja a segítséget.
Ki kell jelölni a szegletkövet, és ha az egy igazodási pontként megmarad, akkor jöjjön árvíz, bármi kísértés, tájfun, az ember mindig tudja, hogy merre megy egyenesen az út. Ez a szegletkő szűzanya és az Úr Jézus. Nincs mese. Az emberiség még nem talált ki olyan más szegletkövet, amely a tökéletesség fényét mutatná. Nyilvánvaló, az életünkben nem tudjuk elérni a szűzanyának a teljes bűntelenségét, illetve az Úr Jézus teljes tökéletességét, mint Isten ember, de így egy állandó törekvés, egy állandó csillag vezet minket, ami után kapaszkodunk, és majd egyszer egyesülünk vele.
Mennyire lesz csodabogár az ember a kollégák között, hogy hiszek Istenben, hiszek ezekben a dolgokban, egy kicsit másképp állok a dolgokhoz. Érzette rosszaló tekintetet, vagy ilyen kiközösítést esetleg a kollégák részéről?
Azt nagyon sokszor éreztem. Hogy ne éreztem volna? Nem a közvetlen kollégáim közül, hanem inkább így beszólások, tribünen ülők közül, de azért azt kell mondanom, hogy itt Közép-Európában, Erdélyt beleértve természetesen, azért valami úgy megindult. Még azt kell, hogy mondjam, hogy ha a Romániát tekintjük, az is azért közelebb jár a keresztény identitáshoz, mint jelen pillanatban Nyugat-Európa. Annyira nem rossz a helyzet, mint amennyire gondolnánk, de az biztos, hogy sokat kell küzdeni, hogy megmaradjon ez az identitásunk, a keresztény hitünk. És mindenkinek részt kell venni benne. Ha Jézus azt mondta, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot, aztán azt is mondta, hogy aki megval engem emberek előtt, azt én is megvalom a mennyei atyám előtt. Pál apostol azt mondja, hogy jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Tehát, hogy összeáll a kép arra vonatkozólag, hogy a hívő embernek kötelessége nem csak úgy elbújtatni a hitét. Ez valóban a tudomány világában egy kicsit szokatlan, de azért ez is lassan-lassan megy előre. Bár valóban nagyon nehéz, épp a bangladesi sziámi ikrek kapcsán, aminek a idegsebészeti szétválasztását én vezettem, tehát a koponya és az agy szétválasztását, aztán a koponya újraépítését. Hatalmas küzdelemben vagyok a tudományos világgal, hogy elfogadják, hogy azokat az innovációkat, amiket itt alkalmaztunk, és amik nagyszerűek, mind Jézus imában jöttek, és ezt bele kell írni egy tudományos cikkbe. Hát ezen egy rendkívüli harc megy most már.
A 3D-s nyomtatás új távlatokat nyitott az egészségügyben is. Így az egyénre szabott implantátumok rövid idő alatt elérhetők a rászorulóknak.
Én Kónya János vagyok, Magyarországról érkeztünk, a Magyar Additív Gyártók Szövetsége, illetve a Medicluster képviseleteként vagyunk jelen ezen a rendezvényen, aminek természetesen örömmel vettük a meghívását.
Én dr. Pásztor Zsolt vagyok, szintén Magyarországról, a Medicluster képviseletében, illetve szintén a Magyar Additív Gyártók Szövetsége képviseletében.
Egy különleges dolog szerintem az, amivel foglalkozunk. Egyéni implantátumokat gyártunk, elsősorban maxiofaciális és kraniofaciális egyéni implantátumokat, de amivel mi kapcsolatban vagyunk, és ide Romániába is gyártunk nagy számmal, azok például a fog pótlásához szükséges egyéni kortikális megtámasztású implantátumok. Szükség van rá, mert azoknak a pácienseknek ad egy esélyt, akiknek nincs elég csontjuk ahhoz, hogy a hagyományos körszimmetrikus implantátumot beültethessék nekik, és ezáltal ismét rágóképességet kaphatnak egy rögzített pótlás segítségével.
Akinek fog problémája van, az gondolom, hogy nem csak balesetet szenvedett személy lehet, de akinek a koponyát, arcot kell rekonstruálni, az általában balesetet szenvedett személy? Vagy nem csak?
Nem csak. Természetesen ez lehet fejlődési rendellenességből, genetikai elváltozásokból, de lehet akár esztétikai megoldásokat kínáló döntése is a páciensnek. Egyáltalán az, hogy lehetőség van arra, hogy egyéni implantátumokkal az arc anatómiai formáját ismét rekonstruáljuk.
Gondolom, hogy ezt orvosi ajánlásra lehet elvégeztetni.
Igen, itt elsősorban az orvosi ajánlás természetesen, és ez azért is fontos, mert az orvosnak, a rendelőnek, klinikának, a kórháznak is nyitottnak kell lenni ennek a módszernek a használatához. Akárhogy is nézzük, ez mindenhol újdonság és újszerű. Az additív gyártás adta lehetőség az, amelyik nyitott számunkra ez irányba, illetve összességében a CT képfeldolgozás, amely egy bázist ad nekünk a virtuális tervezéshez és a gyártáshoz. Onnan látjuk mi a csontot, mert mi ugye egyértelműen a csontra, a csontfelszínre dolgozunk.
Ugye ami nagyon fontos ezeknél a megoldásoknál, illetve az egyéni implantátumok esetén az, hogy ezek egy adott páciensre készülnek, tehát gyakorlatilag nem egy általánosan legyártott implantátum kerül beültetésre, illetve adott esetben hajtogatás révén vagy ott a műtét közben a beteg anatómiájához igazítva, hanem gyakorlatilag már úgy kerül legyártásra, hogy ezt be kell ültetni a betegbe gyakorlatilag, és ez abszolút csak neki készül.
Ez egy jelentős és komoly műtéti előkészületet is igényel. Most ezeket a bonyolultabb implantátumok úgy végezzük, hogy a CBCT képfeldolgozása segítségével megnézzük, hogy mi az adott terület, amit esetleg javítani, korrigálni, pótolni kell, és virtuálisan tervezzük meg előre a műtétet, amihez készítjük később ezt az adott, egyénre szabott implantátumot.
Ezeknek az implantátumoknak a jelentősége azon túl, hogy egyénre szabottak, abban is rejlik, hogy jelentősen rövidítheti a műtét elvégzésének az idejét is, illetve ezáltal a költségét is.
Ezek az implantátumok miből készülnek? Fennáll-e a veszélye annak, hogy nem fogadja be a test?
Ezek úgynevezett bioinert alapanyagok. A bioinercitását azt a maga a titán adja, ezek titánbázisú alapanyagok, szervezetben beépülést biztosítanak, tehát ez a csontszerkezetnél az osszaintegrációt jelenti. Ezeket a titánokat egyébként 3D nyomtatással, nyomtatógép segítségével hozzuk létre, ezt úgy hívják, hogy porágyas fémnyomtatás. Ez is csak pár éves dolog. Az iparban jelent meg először ennek a lehetősége, és az orvostudomány szerintem kísérleti jelleggel szinte azonnal át is vette, és felismerte az ebben rejlő lehetőséget. Innen született meg minden.
A 3D nyomtatás az egyik legnagyobb alkalmazója az egészségügy, pontosan azért, mert ez az a szektor, ahol legnagyobb mértékben van szükség egyedi megoldások alkalmazására. Egyébként másik oldalon megfordítva, a 3D nyomtatás fejlesztésének is tulajdonképpen a legnagyobb motorja az egészségügy, pontosan azért, mert ezen a területen alkalmazzák a legszélesebb körben.
Aki megkapja ezt az implantátumot, ezt egy egész életre kapja, vagy csak egy periódusra, ezt ki lehet nőni?
Ez attól függ, igen. Tehát, hogyha például fejlődésben lévő csontszerkezetet akarunk vele helyreállítani, akkor akár ki is nőhetné, de ebben az esetben is inkább olyan módszereket, megoldásokat kívánunk a tervezésnél alkalmazni, amelyek a későbbiekben módosítható méreteket garantál, tehát mondjuk ilyen csavarokkal biztosított méretváltozások, műtéti korrekciók segítségével megtehetők, de alapvetően ezek egy életre szólnak, és biztosítja a páciens számára a további létminőséget, életminőségét.
Ezeket a beavatkozásokat bárhol, bármelyik kórházban el lehet végeztetni, vagy még egyelőre csak egy nagyon szűk helyen, Magyarországon is, esetleg itt Erdélyben?
Elvileg a lehetőség meg lenne rá, hogy bárhol, bármilyen kórházban elvégezhetőek legyenek ezek a műtétek. Azt gondolom, hogy az orvos részéről kell felkészültség, nyitottság ennek a használatára, és természetesen ennek van egy némi anyagi vonzata is, ami szükséges ahhoz, hogy ez megvalósítható legyen, de összességében igen, gyakorlatilag bárhol lehetne használni.
Anyagilag nagyon megterhelő az érintettnek?
Én azt gondolom nem, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy ez például lerövidíti a gyógyulási időt, posztoperatív problémákat csökkent, és nagyon rövid idő alatt ugye meg is kapja azt, amire vágyott.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma a Székelyudvarhelyen megtartott 24. mentésügyi konferencián elhangzottakból szemléztünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!